Szűnyei Tamás újságíró a következő hozzászóló, aki talán azok közé tartozik, akik nem kizárólag diplomások után kutattak a levéltárban.
Kicsit zavarba vagyok. Egyrészt a szituáció számomra picit új, hogy előadást tartok egy ilyen helyen, másrészt pedig se levéltárosnak, se történésznek, se jogásznak nem nevezhetném magamat, ezért a jelentésnek, amelyet én nagy érdeklődéssel és sok nehézséggel olvastam, a apró részleteibe, tulajdonképpen az egészében nem szeretnék belemenni. Szerintem egy nagyon komoly munka és egy nagyon, nagyon fontos olvasmány született. Tulajdonképpen egyrészt gratulálni szeretnék hozzá, másrészt pedig kíváncsian várom azt, hogy ebből mit tud hasznosítani a politika, vagy mit akar pontosabban hasznosítani, hogy a kedvenc pártjaink hogyan fognak ehhez viszonyulni, mi az, amit esetleg megvalósítanak belőle, vagy egyáltalán elgondolkoznak azon, hogy az itt felvetett problémáknak milyen megoldási módozatait tudják megpróbálni megoldani. Ez nagyon bonyolultan fogalmaztam, de azt hiszem, hogy az egész ennél sokkal bonyolultabb lenne a gyakorlatban. Amit én itt megpróbálnék elmondani, az inkább az egyszeri kutatónak a nézőpontja, tehát inkább a levéltárra vonatkozna, mint a jelentésre. És hát egy kis vázlatot írtam, de lehet, hogy eltérek tőle. Tehát egyrészt érzékelnünk kell ugyan nagyon sok bírálat érte meg érheti a levéltárnak a munkáját, de érzékelni kell azt a fejlődést, ami az évek során lezajlott ott házon belül. Tehát ha csak a saját munkámra gondolok, akkor pontosan tudom, hogy 2004-hez képest most milyen lehetőségei vannak egy kutatónak. Nem mondom azt, hogy most minden tökéletes, és minden úgy működik, ahogy ezt elképzelném, de van fejlődés, ez tény, ezt alá kell hozni. Mire gondolok? Az iratállomány feldolgozottsági fokára. Tehát egyszerűen sokkal több dosszié érhető el, nem csak a kutató számára, mert ugye nekem föltállalják, mint a pincérek, hanem a levéltár belső állománya a referensek számára. Tehát jobban, azt érzem, hogy jobban ki tudnak szolgálni engem, aki valami iránt érdeklődök. Ugyanez vonatkozik a bizonyos hatos kartonok helyzetére, hogy kezdetben, hát nem tudom, fél évet kellett várni, hogy az ember megkapjon egy választ, ami vagy igen, vagy nem. Most ez is sokkal flottabbul működik. Ugyanígy az adatbázishoz való számítógépes hozzáférés, ami azelőtt egyáltalán nem állt rendelkezésre a kutatónak, most pedig bizonyos korlátozással igen. Nagyon fontos az, hogy most már személy névre keresve az ember meglátja azokat a dossziékat, amikben esetleg lehet számára valami érdekes. A következő lépés az lenne, hogyha mondjuk fedő névre is lehetne keresni a kutatónak. Ennek nem csak azért lenne jelentősége, mert hát miért ne? Tehát logikus, hogy ezt is lehessen, hanem azért is, mert egy csomó munka alól a referenseket mentesíthetni, amit tulajdonképpen a kutató magának is el tudna végezni, és ezzel áttérnék egy másik részére, illetve kapcsolódva egy másik részére a levéltári munkának, ez az anonimizálásnak a gyakorlata, amit tudom, hogy a törvényi előírásokat követve végeznek, de és erről sok szó esett itt már korábban, tehát abszurd elemeket tartalmaz, akár a szenzitív adatoknak bármelyik részét nézzük, van egy bizonyos kóros szenvedély, ami iránt például persze van az emberben egy kis ilyen pletykaészség, ezt nem lehet tagadni, de azt gondolom, hogy az a gyakorlat, amit az anonimizálás esetén folytatnak, hogy mondjuk egy példa, hogy egy társaságban a szövegből következtethetően lerészegedés folyik, tehát mondjuk egy italozás egy vendéglőben egy beszélgetést rekonstruál az ügynök, és akkor az ember azt olyan kitakart centiméterekkel találkozik a papíron, amiből egyértelmű, hogy miről van szó, teljesen értelmetlen anonimizálási gyakorlat, hogy azt kitakarják, mert kóros szenvedélynek számít, hogy valaki alkoholt fogyaszt, és úgy beszél az ügynök előtt. Hasonló az egészségügyi állapot, tehát hogy valaki kórházba fekszik. Találkoztam olyan esettel, hogy egy kórházban fekvő célszemély mellé egy kórházba beutalt ügynököt helyeznek. Most ebben az esetben teljesen értelmetlen lenne az egészségügyi állapotra vonatkozó anonimizáció, hiszen ez a történetnek az egyik alapvető, hát nem azt mondom, hogy a lényege, de hát kihagyhatatlan a történetből. Elvileg anonimizálni kellene, szerencsére nem minden esetben történik így, és az ember rájöhet, hogy mi a helyzet. De tulajdonképpen, ha a törvény előírásnak megfelelően csinálnák, akkor ilyen esetek előfordulhatnak. És ezt sorolni lehetne hosszan. Faji, etnika. Tehát például a 80-as évek cigány mozgalmairól tulajdonképpen üres papírokat kellene odaadni a kutató elé, hiszen mi másról van szó, mint arról, hogy egy etnikai csoportnak az önszerveződése. Ezt a gyakorlati oldalról nézve pedig úgy is felfoghatjuk, hogy tulajdonképpen a referensek komoly végzettség, történészi, levéltári végzettségű, többnyire fiatal emberek, a munkaidejüknek egy nagy részét teljesen fölösleges dolgokkal töltik. Tehát nem csak elolvassák a papírokat, hanem akkor ott ragaszgatnak, kitakarnak, fénymásolnak, összeraknak, és a végén még ilyen kis papírokat raknak a dosszié lapjai közé, belenyomják a kapcsot, ami mondjuk egy levéltári iratnál igazából nem lenne illendő, nem feltétlenül azért, mert a kapocs kitakar valamit, de mégse. Még akkor is, hogyha ezek nem olyan ősrégi dokumentumok. Tehát eltöltik a munkaidejüknek egy jó részét fölösleges dolgokkal, ahelyett, hogy érdemi munkát végeznének abban az időben. Tehát például még jobban előre haladhatnának az iratanyagnak a belső feldolgozásával, ezáltal még hatékonyabbá tehetnék a további kereséseket, picit felgyorsíthatnák a lakossági, tehát hogy az állampolgári betekintőknek, a kérvényeinek a teljesítését, tehát jobban szolgálhatnák az információs kárpótlást. És több energiájuk lenne a saját kutatásaikra, illetve arra a munkára, hogy a levéltárnak a a forrás közlő tevékenységét még erősebben, még jobban végezhessék, aminek vannak jelei, és ez megint a fejlődésnek a része. Tehát, hogyha valaki rákattint a honlapjára a levéltárnak, akkor ott látja ezeket a betekintő nevű oldalon, ezeket a forrásközléseket és saját kutató munkákat, de azt gondolom, hogy sokkal többet tehetnének ők ez ügyben, mint amennyit tesznek, mert mondjuk az anonimizálással órákat eltöltenek. Még két dologról szeretnék mondani röviden. Az egyik, a nagyon fontosnak tartanám, hogy intézményes kapcsolatok jöjjenek létre az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a hasonló intézmények között, amire megint vannak kezdeményezések, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hasznos lenne, hogyha ez olyan irányba el tudna mozdulni, hogy az egymás állampolgáraira vonatkozó adatoknak a kutatását és feltárását minden különösebb tudományos kutatói kérés nélkül automatikusan elkezdenék. Tehát azoknak a magyaroknak, akik az NDK-ba dolgoztak, vagy mindegy, nem sorolom a példákat, mindenki tudja mondani, ennek az intézményes adatcseréje, információcseréje elindulna. És még egy dologra szeretnék, hogy meg kellene oldani azt a teljesen abszurd helyzetet, hogy csak a 3x3, tehát a belső elhárításnak az iratanyaga érhető el. Megint egy egyszerű példát mondok, találkoztam egy 1961-ből való jelentésen a tartótiszt megjegyzése arra vonatkozik, hogy akiről ez a jelentés szól, egyébként a 2x, tehát a kém elhárításnak az embere. Ez egyértelműen le van írva feketén-fehéren, és akkor innen nem tud az ember tovább lépni, mert sem a kém elhárításnak, sem a hírszerzésnek az iratanyaga itt nincsen. Tehát van egy fontos szál, amin az ember elindulhatna és további információkhoz juthatna, de mivel nincsen miből, ezért olyan visszajelzést kap, hogy például erről az illetőről, akiről itt feketén-fehéren leírják, hogy a hírszerzésnek a foglalkoztatottja, a nyilvántartásban nem szerepel, tehát hatos kartonja a levéltárban nincsen, munkadosszíját nem lehet megnézni, lóg a levegőbe egy fontos adat. És erre rengeteg példa van, nyilván nem csak nálam, de mindenkinél, aki itt dolgozik. Köszönöm szépen.
Még egyszer nem mutatkozom be. Köszönjük szépen Tamásnak a hozzászólását. Úgy érzem, hogy nagyon sok szempontból közös nevezőn vagyunk, és el kell ismerni, hogy sok dologban igaza van, a kritikáit tekintve is. Valóban sok felesleges dolgot végeznek egyébként jobb sorsra érdemes fiatal kollégáink, akikről itt szó esett. Egy pár apró megjegyzést hadd tegyek. Sok felesleges dolgot végzünk azért, mert ez sajnos jelen pillanatban a jogszabályi kötelezettségünk. 2000 és 2003 közöttben volt a levéltár működésére vonatkozó törvényben egy olyan kitétel, hogy a levéltár meghatározhatta azt, eldönthette azt, hogy milyen személyes adat tartozik a történelmi megismeréshez, és mi nem. És azt hiszem, talán a kutatóink megerősítik, hogy ez egy működő rendszer volt, és azokat az anomáliákat, amit Szakolcai Attila délelőtt említett, ki tudtuk így küszöbölni. Nem volt azt hiszem ezzel túl sok probléma, ez valahogy a mostani törvényből már hiányzik. A jelen gyakorlatunkban sok szempontból igaza van az előadónak, csak mi kértünk pontosan a bizonytalanságok elkerülése végett állásfoglalást az adatvédelmi ombudsmantól, aki azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a személyes adatok kutathatósága tekintetében minden vitatott esetben szűkítőleg kell értelmezni a jogszabályt, tehát ha egészségügyi adatról van szó, ad abszurdum, ha valakiről azt mondják, hogy Tóth Lajos nem beteg, az egészségügyi adat, tehát nekünk ebből a mondatból mondjuk a Tóth Lajos benne lehetne hagyni. Azért itt nem tartunk, de azért ez a szűkítő értelmezés sajnos ránk is vonatkozik. És akkor két apróságot még hadd említsek meg, hogy az adatbázisban fedőnévre legjobb emlékeim szerint lehet keresni, ha nem, akkor ezt majd korrigáljuk. A másik pedig, hogy a hírszerzés iratanyaga részben van nálunk, tehát beszervezési és munkadossziék is vannak a hírszerzéstől. Az való igaz, és ez valóban egy óriási nagy hiány, hogy például hálózati nyilvántartást a hírszerzéstől egyáltalán nem kaptunk, sőt, még mintába sem látunk ilyet, úgyhogy ez ebben közösen szorít minket a cipő a kutatókkal együtt. De a raktári jegyzékeink azért vannak.
Egy kérdést tennék, már nem értettem egészen pontosan, ami a betegség, a beteg ember esetében nem forgó anonimizálás. Arról beszélt az előadó, hogy nagy beteget emberről, kórházi és picmi jelent betegségét nem titkosítják. Most már titkosítják, vagy nem titkosítják? Itt olyan perverzitások vannak, azt se tartom megengedhetőnek, hogy mondjuk Adi Endrének a betegségeiről valaki jóízű, kukkoló, voájőr regényt írjon, a lehető legméltatlanabbul kiaknázza egy beteg és gyenge embernek az életrajzi adatait, hogy csemegét nyújtson a voájőr orvosoknak. Most nem Adiról, de egyetlen élő emberről sem tudom elképzelni, hogy joga lenne valakinek a betegségével foglalkozni. Tehát erre nagyon kell vigyázni. A betegség, tudjuk, hogy az egyetemes emberi jogok közé tartozik, a beteg joga a betegséghez, a beteg joga a szabadsághoz addig, és a beteg joga a felépüléshez. Ezt a méltóságot, ezt mi kaptuk a Jóisten. Hogy még mindig megváltozhatsz, akár 2 évvel a halálod előtt, de még élhetsz 2 teljes évet. Bocsánat, most nagyon nehézkesen fejeztem ki magam, de ez egy érzékeny téma. Hogy akkor most ezt anonimizálják, vagy nem, vagy van-e erre valami
törvény? Igen, nem tudom pontosan idézni, de a törvény értelmében az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat anonimizálni kellene. Én csak arra próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy ez milyen abszurd helyzeteket szül, vagy szülhet, és ahova szerettem volna kifuttatni a dolgot, az az, hogy egyrészt a törvény abszurd helyzeteket szül, például egy olyan szituáció esetében, amit megpróbáltam, de talán nem sikerült világosan elmondanom, mint sztorit. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a törvény a kutatókról leveszi azt a felelősséget, amit pedig a kutatóknak a vállára kellene helyeznie a szenzitív adatok esetében is. Ilyen abszurdum például az italozás, mert kóros szenvedélynek valóban lehet nevezni, ha valaki alkoholista. És én nyilván nem bulvár újságírói szemszögből szeretnék foglalkozni ezzel a dologgal, de nem nevezhetném kóros szenvedélynek azt, aki társaságban italt fogyaszt, és utána esetleg borvirágos hangulatába zsidózik. Tehát, és akkor ebből olyan jelentés bír születni, hogy állapotban azt mondta, hogy stb. Teljesen értelmetlen kóros szenvedélynek nevezni egy alkalmi berúgást. És a törvény tulajdonképpen ezt írja elő, csak erre próbáltam fölhívni a figyelmet, és arra, hogy egy normális kutató, már pedig leginkább azok vannak szerintem, különbséget tud tenni, és legyen az ő felelőssége az, hogy tegyen különbséget, ha pedig rosszul tesz különbséget, akkor az is az ő felelőssége, hogy ezért esetleg felelnie kell a bíróság előtt, ahova maximálisan nem kívánkozom természetesen.